Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Ebben az epizódban Varga Árpáddal, az NMHH Média Tudományi Intézetének munkatársával és kriminológussal beszélgetek. Nagyon izgalmas témánk lesz, méghozzá a Dark Web. Nagyon ijesztően is hangzik ez a dolog. Árpáddal ugye beszéltük, hogy visszatérünk erre a témára. Kicsit több mint egy hónapja beszélgettünk utoljára. Hello, szia, üdvözöllek újra.
Szia Ádám, üdvözöllek. Annyit megjegyeznék, hogy azért nem annyira félelmetes, mint amennyire gondolják az emberek, hogy az.
Tényleg, pedig ez az internet mumusa. Tehát ha valakivel szembe jön, akkor mindenki a fekete piacra, a fegyverkereskedelemre, drogra, pornográfiára, ilyenekre gondol.
Igen, ez az internet sajátja. Alapvetően mindig arra gondolunk, hogy a legtöbb használat az kártékony, vagy valamilyen illegális, vagy valamilyen rejtett tevékenység, de az internet mélyebb részei, így a dark web és a deep web is használható legális keretek között is.
Drága hallgató, hogyha még nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések, vagy mélyebben szeretnéd megérteni a deep webet, micsoda szójáték, vagy akár a dark webet, érdemes velünk tartanod, rengeteg részletbe belemegyünk majd. Most csak egy előjáróul egy gyors kérdés, te jártál már a dark webben?
Nem, én magam soha nem jártam a dark webben, viszont a deep webben már mindannyian jártunk, illetve mindannyian használhatunk olyan böngészőt, amely képes a dark web elérésére. A böngészőt már használtam, amely elérhető a dark web, de célom nem volt a dark web elérése.
És tanítod is? Az ELTE-n van egy kurzusod?
Igen, az ELTE-n van egy fakultatív tárgyam, infokommunikációs technológiák és bűnözés címen, illetve egyéb informatikai bűnözéssel kapcsolatos tárgyakon is tartok előadást.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha ellenet fordítanák a dark web szolgáltatásait? A mai műsorban sem konkrét és abszolút választ keresünk, inkább csak szeretnénk közelebb jutni ahhoz a válaszhoz, ami a te saját gondolataiddal együtt összeáll a fejedben, és Varga Árpáddal dumálunk most erről a témáról. No, hát kezdjük az alapoknál. Mi az a dark web?
A dark web az egy nagyon összetett kérdés, hogy mit is jelent pontosan. Az internetnek alapvetően három része van. Az úgynevezett surface web, vagy a felszíni internet. Ezen kívül van a deep web, amely a mély internet, illetve van a dark web, amely a mély interneten belül is a sötétebb részt, így elsősorban, ahogy már te is említetted, az illegális tevékenységek folytatására, illetve illegális kereskedelemre használt része. A felszíni net az az internetnek csak nagyon pici kis részét teszi ki, ez néhány százalék csak. Ezek azok a weblapok, amelyeket a különböző kereső szolgáltatások, mint például a Google, kilistáznak, és mondjuk információkat szerezhetünk róla, ilyen például a Wikipédia.
Ilyen például a redladen.hu, az egy ilyen weboldal.
Igen, például, tehát nem igényel külső regisztrációt az elérés, és bármilyen információ az nagyon egyszerűen olvasható róla, nincsenek belső adatbázisok. Ezzel szemben a deep web, vagy a mély internet, vagy egyéb magyar kifejezései is vannak. Az ezzel szemben azt jelenti, hogy különböző adatbázisok, különböző jelszóval védett területek találhatók itt. Ide tartozik például akár a Dropbox, vagy a Google Drive, és minden egyéb olyan terület, amelynek úgymond belsőbb rétegei vannak, így a szervereken olyan információk találhatók, amelyek nem érhetők bárki számára. Ezek lehetnek jogi adatbázisok, de lehetnek egyéb információforrások is, tehát lehet akár egy Netflix adatbázis is, amelyen mondjuk filmek találhatók.
És akkor mindenki a saját kódjával, akár előfizetés alapján hozzá tud férni az itt lévő dolgaihoz.
Igen, persze, ezek lehetnek tudományos adatbázisok, tehát minden, ami egyébként legális.
Tudom, hogy egy másik téma, és szerintem ebből egy olyan sorozatot alkothatunk majd hosszú távon, aminek több epizódja van, és ezért most ebben nem menjünk bele mélyebben, de hallgatók is jelezték, hogy szívesen hallgatnának a torrent témakörről, meg hogy ez legális vagy illegális-e, de maga a torrent oldal is ezen a részen van?
Igen, hogyha egy nagy magyarországi torrent oldalra gondolunk, amelyek a nevét most nem szeretném feltétlenül kiejteni, de ez az oldal is ide tartozik, hiszen jelszó köteles a belépés, és meghívás alapon működik, és az ezen adott információk is a deep web részét képezik, de ez a kérdés kicsit azért összetettebb, mert ugye itt a peer-to-peer alapú megosztásról beszélünk, amelyről majd a dark webben ennek a kifejtése keretében majd.
Nagyon jó, tehát elintesz ilyen morzsákat, hogy mindenképpen végighallgassák a részt. De akkor próbálom értelmezni, akkor ezek szerint a Surface szinten, vagyis a legfelső szinten vannak azok a dolgok, amik többnyire legálisak. Alatta már egy picit szürkül a mezőny ott a Deep Web környékén, előfordulhatnak akár feketésebb dolgok is, és akkor megyünk legalúra? A Dark Webhez?
Igen, a Dark Web az a Deep Webnek a része, tehát ez is az internet felszíne alatt van. Egyébként a Deep Web és a Dark Web együttese adja az internet nagy részét, tehát az internetes tartalmaknak a nagy részét, tehát körülbelül 95-96%-át, és a Dark Web az a Deep Webnek az a része, amely elsősorban, de ahogy említettem a beszélgetésünkre, én is nem kizárólag bűncselekmények elkövetésére készült, de ugye a nevéből eredően is jelzi, hogy itt olyan tartalmak vannak, amelyek nem feltétlenül a fehér gazdaság keretén belül mozognak.
Nagyon érdekes illusztrációt láttam, amikor készültem erre az egészre, és most is ezt látom magam előtt, ahogyan te erről mesélsz. Egy jéghegyként ábrázolták az egész szisztémát, és ugye fölül van a nyilvános rész, a Surface, és alul pedig a Deep meg a Dark, és akkor az azt is szemlélteti, hogy mennyivel nagyobb ez az egész. Ott ilyesmit írtak, ami szerintem abszolút rímel arra, amit mondtál, hogy 400-500-szor nagyobb lehet ez a lenti rész, mint amit mi használunk a hétköznapokban.
Igen, ez így van, annyi különbséggel, hogy 4000-5000-szer nagyobb.
Komolyan?
Mint a Surface-ben, igen.
Azt a mindenit. Na jó, de mondtad azt, hogy a Dark Web sem feltétlenül az ördögtől való. Miért hozták ezt létre?
Igen, a Dark Web története az nagyon érdekes. 2003-ban kezdődött el egyébként az egész történet, tehát sokkal régebben, mint azt gondolnánk. Ez az amerikai hadi tengerészet kezdte meg a fejlesztését egy TOR elnevezésű programnak. Ez a The Onion Router nevű program, amelynek az az elsődleges célja, hogy különböző rétegelt titkosítási folyamatokon keresztül tegye lehetővé információk A-ból B-be történő továbbítását. Ez ugye titkos szolgálati információknak a továbbítását szolgálta elsősorban, és a haditengerészetnek tehát az volt a célja, hogy ez az információ ne legyen lekövethető és ne legyen visszafejthető. De ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen, ezért a társadalom számára elérhetővé kellett tenni, mivel hogyha minden információt az amerikai haditengerészet küld, akkor az egyértelműen beazonosítható, hogy ezt ők küldték, akkor is, hogyha titkosítva van maga az információ, mert a forrás az egyértelműen csak egy lehet.
Ez de izgalmas. Magyarul fel kellett higítani ezt a citromlevet, hogy legyen limonádé belőle, hogy el tudjon benne veszni a citromlé.
Igen, pontosan.
Nagyon kemény.
Pontosan.
Mennyire lekövethetetlen ténylegesen? Ez mennyire hatékony rendszer? Nyilván mindent meg lehet fejteni, fel lehet törni, ki lehet kódolni, de ez egy viszonylag biztonságos dolog ilyen haditechnikai dolgokra?
Igen, a TOR-nak az a jellegzetesség, hogy az elsősorban egy böngésző, tehát ez bárki szabadon letöltheti az internetről, pont azért, hogy mindenki elérje, és amikor a rendszerbe valaki regisztrál, akkor beállíthatja, hogy ő TOR exit, tehát kilépő számítógép szeretne lenni, vagy valamelyik a rendszeren belül működő számítógép, amely csak a további titkosításokat végzi. Tehát rajta is keresztül megy az információ, de nem ott jut be a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy csak azokat találja meg mondjuk a hatóság, hogyha valamilyen hatósági megkeresés van, akik a TOR exit-en, akik TOR exit-ként működnek a rendszerben. Akik belül vannak, és ők csak továbbítják a már titkosított információt, ott nem várható rendőri megkeresés.
Magyarul, ha a haditengerészet szeretne neked küldeni valamit, és én benne vagyok ebben a hálóban, akkor lehetséges, hogy rajtam keresztül megy, hogy még kevésbé lehessen lenyomozható, ugye?
Igen, igen.
De miért jó az nekem, hogyha én ilyen közvetítő vagyok, és nem exit? Mert azt feltételezném, hogy azért használja valaki, mert ki akar belőle venni.
Elsősorban nem azért használják az emberek, mert ki szeretnének belőle venni, illetve az a bitcoin megjelenése előtt az elsődleges célja az inkább az információ átadás volt. Így például az volt a cél, hogy adatvédelmi szempontokat teljesítsen, tehát hogy ne lehessen lekövetni azt, aki valamilyen információt másnak átad. Itt ez lehet akár bármilyen legitim tevékenység, mondjuk egy egyszerű Facebook beszélgetés lefolytatása, úgy, hogy azt ne figyelhesse meg semmilyen kormányzat, akár hogyha mondjuk Kínára gondolunk például, ahol az internet alapjában véve korlátozott. de lehet illegitim célú is, így például, hogyha valamilyen kábítószer terjesztéssel kapcsolatos információt akar megosztani, például, hogy kitől lehet vásárolni ilyen tiltott szereket, vagy mondjuk hogyan lehet előállítani valamilyen anyagot.
Annyira előttem van a gyilkos elmék, és Garcia kiül a számítógépen mögött, és kvázi mindent megfejt, mindent feltör. Valószínűleg nagyon bonyolult lenne egy ilyet lenyomozni, de hogyha mondjuk drogcserére kerül sor, akkor a hatóságok azért valahogy csak utána tudnak menni, vagy nem?
De igen, azt kell tudni, hogy attól függetlenül, hogy a kereskedelemnek az információ átadási része, tehát az adásvétel, az az online térben, és ugye gyakran a dark webben történik, attól függetlenül a kiszállítás az postai úton, vagy egy hagyományos utakon történik, ezért legtöbbször ezeket a szereket, ezeket a határon találják meg, és kifejezetten vannak olyan speciális egységek, amelyek ezeknek a kábítószereknek a lenyomozásával foglalkoznak, és így megpróbálják ugye a küldeményt visszakövetni.
Kicsit elkanyarodott példa, de anyukám munkahelyére rendeltem valamilyen csomagot, és a Magyar Posta nem volt hajlandó odaadni, mert hogy nem ott van a lakcímem. Nem is azért, mert nem én vettem volna át, és visszavitték a postára. Látom magam előtt, hogyan a drogkereskedők állnak sorba a postán, mint én a kis 600 forintos műanyagomért, amit az AliExpress-ről rendeltem. Na, de más téma. Hú, lehet, hogy 800 is volt. Bedobtad a Bitcoint. Az ott jelent meg? A dark webben?
Nem, a Bitcoin az... Annak a célja az elsősorban nem a dark web kereskedelmének az elősegítése, illetve a deep webben történő kereskedelem elősegítése volt. Elsősorban csak egy olyan valutát szeretett volna a fejlesztő létrehozni, amely független mindenféle kormányzattól. Tehát ez egy kicsit ilyen utopisztikus cél volt, hogy egy olyan valuta legyen az emberek kezében, amely nem függ semmilyen kormányzattól, nem függ semmilyen gazdasági rendszertől, nem függ a jegybanki alapkamattól, nem függ a kincstári állománytól, semmitől, hanem ez csak peer-to-peer alapon, ahogyan a torrentnél is említettem, lehetővé válik ennek az adásvétele, mindenféle közvetítő nélkül.
Ez a peer-to-peer ezt jelenti?
A peer-to-peer azt jelenti, hogy az információ nem tárolódik konkrét szervereken, mint ahogy az általában van mondjuk egy egyszerű bármilyen vállalati szerverre, hogyha gondolunk, hanem az információ az egy embertől indul, aki megosztja egy másik emberrel, és mikor ők mondjuk a második ember megosztja a harmadik emberrel, akkor a harmadik ember az információt már az előző két embertől kapja meg, vagy az adott mondjuk film állománynak az egyik felét azt tőled, a másik felét pedig tőlem kapja meg, így lesz ugye övé a harmadik példány, majd a többi belépő felek azok hasonló módon kapják meg. Így a Bitcoin is hasonlóan működik, hogy van egy ilyen peer-to-peer alapú megosztórendszer, és úgy lehet ezt továbbítani.
Nagyon sok felé nyitod a kérdéseket a fejemben, és most azért kérdezek bele, mert hál' Isten bizonyos szempontból laikus vagyok ezen a téren, és tényleg ilyen kutyás-macskás példákkal szeretném érteni a dolgot, hogy minden hallgatónk is értse. Tehát én mondjuk el akarok juttatni hozzád egy filmet. Lehetséges, hogy én tőlem az egyik felét kapod meg, és a másik felét Sanyitól kapod meg a film letöltésekor?
Igen, igen.
De azt nem értem, hogy oké, ennek ellenére nálam ott van az egész film. Magyarul megfogható a rendszer, értem én, hogyha több helyről rakjuk össze, akkor kevésbé lekövethető, de ez csak akkor a mozgásra vonatkozik, ugye?
Igen, az első embert azt utol lehet érni, ugyanez van a Torexitnél is, tehát ott, ahol az információt bejuttatjuk a titkosított rendszerbe, ott utol lehet érni. A filmnél is ugyanígy van, hogy az első feltöltőt utol lehet érni, csak ugye olyan hosszú folyamaton megy, tehát itt több ezer vagy több tízezer emberről is beszélhetünk, hogy az információ útja a többszöri megosztás következtében, vagy a szétosztás következtében az elvész. És ugye, hogyha arra gondolunk, hogy határokon átívelő adatmegosztásról van szó például, tehát mondjuk én bányáztam egy bitcoint, amit én valakinek odaadtam, és az mondjuk egy harmadik világbeli országban él, akkor az nem lekövethető, hogy én hová küldtem, illetve hogy ha nyomozóhatóságok szeretnék lekövetni ennek a bitcoinnak az útját, akkor nem kapnak rá valószínűleg segítséget vagy engedélyt más ország hatóságától.
Ez a bitcoin ugye az úgynevezett kriptovaluták egyike, ami így nagyon bejött valamiért. Ami engem megijeszt ebben, hogy nincsen mögötte tényleges tartalom. Tényleg egy ilyen virtuális dologról beszélünk.
Igen, általában azt mondják, hogy ez egy fizetési ígéret, És valójában ez így van, tehát a valuta az csak az online térben létezik, ki lehet venni, ezt pénzre lehet, tehát valós pénzre lehet váltani. Akkor, hogyha kivesszük, akkor ez ugye realizálódik, van egy átváltási árfolyama, ezen én megkapom a pénzt, így ez valósággá válik, tehát onnantól kezdve például adózási kötelezettségek is vonatkoznak rá, hogyha én ezt mondjuk valamilyen adásvételbe a származó jövedelemként kaptam. Tehát mindig csak addig láthatatlan a valuta működése, illetve az ezzel való kereskedelem, amíg a rendszeren belül használjuk. Így például, hogyha mi a rendszeren belül, tehát mondjuk a TOR hálózaton belül vásárolunk érte mondjuk Van Gogh festményt, amely nem legális forrásból származik, addig el lehet rejteni, mert én egy terméket vásároltam érte, a termék kijött hozzám, hogyha azt az adóhatóság nem ellenőrzi, hogy a termék az hogyan került, tehát milyen jövedelemforrásból került hozzám, akkor ez lekövethetetlen szinte teljes biztonsággal, viszont hogyha akinek eladtam, ő a bitcoint ugyanúgy a rendszeren belüli vásárlásra használja, tehát például kábítószert vásárol érte, akkor anélkül tud forogni a valuta, hogy ez kikerülne valamikor a rendszerben, mert senki nem váltotta mondjuk euróra.
És bődületes értéke van. Én most közben kiguglisztam a jelenlegi bitcoin értéket, átváltottam magyar forintra, egyébként 6499,22 század euró, ami magyarul 2,180,530 valahány forint.
Igen, pontosan, és hogyha jól tudom, akkor nyár óta csökkent az értéke.
Bődület, tényleg, viszont itt muszáj feltennem a kérdést, és utána visszakanyarodunk a fővágányra, hogy ez kidurranhat ez a lufi? Mert oké, növekszik, mondja az ember, hogy érdemes ilyet venni, de még sincs mögötte fizikai egység, vagy fizikai dolog. Nem tudom, hogy tényleg igaza lesz a nagyapámnak, és akkor inkább a párnám alatt a zsákban a pénz, vagy most még megéri beszállni ebbe.
Igen, én nem vagyok közgazdász, illetve bitcoin jogász sem, amely már egy megjelenő megjelenő jelenség.
De hogyha van valamelyik hallgatónknak, akkor adja el nekem. Igen, ez lenne igen, a mondat alternatív befejezése.
Viszont azt kell látni, hogy ahogy az államok elkezdik szabályozni a valutát, úgy kérdőjeleződik meg egyre inkább az, hogy mennyiben éri meg ezt használni. Ugye ezt tudni kell, hogy ez akár egy válásnál a jövedelmek elrejtésére is szolgálhat, illetve egyéb nem feltétlenül a dark webhez köthető vásárlási tevékenységekre. És onnantól kezdve, hogy mondjuk az adóhatóság veszi a fáradtságot és elkezdik szabályozni, és azt mondják, hogy igen, ezek a szabályok vonatkoznak, vagy mondjuk valamelyik állam azt mondja, hogy elkezdi tiltani ennek a használatát. Volt erről szó egyébként Kínában, hogy a bitcoin bányászatot azt tiltották az adott országban, ezért máshová kellett vinni ezeket a központokat, de hogyha nem mondják azt az álmok, vagy nem kezdik el szabályozni, és működhet jelen keretek között, akkor addig, ameddig a kereslet kínálat működik, addig fennmarad a
nagyon valuta. Szórakoztató sztorik vannak amúgy ezzel kapcsolatban. Például egy, ami most így eszembe jutott, hogy azt hiszem, hogy azért tudnak ezzel ilyen jól zsonglőrködni, mert hogy egy fix mennyiségű bitcoin létezik, és afölé nem mehetnek. Magyarul már egyre több embernek van, egyre kevesebb van, amit megnyitnak belőle, és amit még meg lehet szerezni. És hallottam ilyen sztorikat, hogy valakinek volt X, még az elején vásárolt vagy szerzett bányászott, és elfelejtett a jelszavát. Na most ő onnantól ahhoz nem fért hozzá, ergo valahol ott van valamennyi, ami ma már több milliót érne, de ő nem fér hozzá, más meg nem tudja megvenni. Lehet, hogy akkor verném bele a fejemet a falba, hogyha ilyen helyzetbe kerültem volna. Vannak itt sztorik.
Igen, vannak ilyen sztorik, lehet hallani olyanról, hogy valaki pizzát vett abból a bitcoinból, amely ma már több százmillió forintot érne, de ezek nem lehet sajnos megmondani, hogy ezek valójában igaz történetek, vagy csak pletykákról beszélünk.
Viszont dark web szempontból azért fontos, mert így lehet a pénz átutalást, vagy a fizetést megoldani úgy, hogy ne legyen lekövethető, vagy ne könnyen kövessék le. Világos. Akkor viszont nézzük meg egy picit ennek a dark webnek a tényleg sötét oldalát. Miért van az szerinted, te foglalkoztál már ezzel a témával, hogy az emberek nagy százaléka, hogyha azt hallja, hogy dark web, akkor az ugrik be neki, amit itt az intróban elmondtam, hogy pornográfia, hogy emberkereskedelem, hogy fegyvervásárlás, hogy drogok, és miért kezeljük ezt tényleg ennyire mumusként? Elég releváns százaléka lehet ez, nem?
Igen, az oka ennek, hogy a legismertebb része az a bűnelkövetési terep, tehát a bűnelkövetési célzat valójában igaz, hogy használják gyermekpornográfia terjesztésére, illetve elsősorban kábítószerkereskedelemnek a lefolytatására. Gondolhatunk itt ilyen vatera-szerű adásvételi mechanizmusokra, illetve erre specializálódott honlapokra, de tehát ez a legismertebb tevékenység, valahogy mindennek a, elsősorban a bűnelkövetési célzatát szoktuk először megfigyelni, és mindig erre ugrik rá a média, illetve a közvélemény is. De tudni kell, hogy a torhálózaton belül ez mégis elenyésző. Tehát a gyermekpornográfia egy 2014-es Internet Watch Foundation felmérés alapján ők azt mondták, hogy kb. 32 ezer gyermekpornográf tartalom van, vagy amit ők megvizsgáltak abban a kutatásban, ennyi volt, ebből mindössze 52 darab volt a Dark Webben található. Ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy annyira jól titkosítottak ezek a honlapok, hogy nem jutnak el ide a kutatások, a másik pedig, hogy ezek a tartalmak elsősorban nem csak itt vannak, mert a Dark Web volumenét tekintve elenyésző a Deep Webhez képest, tehát hogy a Deep Webnek nagyon kis részét jelenti csak.
Na jó, akkor most játszunk el egy gondolattal. Én egy picit elengedem ezt a gyermekpornográfia témát, mert ezen ilyen szempontból még gondolatkísérletet sem követnék el, de tegyük azt, szeretnék vásárolni egy gépfegyvert. Én letöltöm magamnak ezt a Tor hálózatot, és most nem kézikönyvet akarok gyártani gépfegyvervásárláshoz, hanem csak kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire gyerekjáték. Én ott fogom és beírom a böngészőbe, hogy gépfegyver, és feljönnek azok az opciók, ahol én vásárolhatok?
Nem, egyáltalán nem. Ezeket az oldalakat csak nagyon, nagyon hosszú keresés után és több titkosítási folyamaton történő átmenet után lehet elérni. Ezek lehetnek különböző fórumokon kapott jelszavak, vagy e-mail címek, ahová írnom kell, és jelszavakat kell kérnem, vagy lehetnek csak a beavatottak számára ismert honlapok, vagy akár vannak olyan dark web címek, amelyek az úgynevezett hidden wiki-n találhatók, tehát a Wikipedia dark webben lévő felületén találhatók, de ezek általában azok a weboldalak, amelyen vagy óriási a rendőrségi jelenlét, mert azt tudni kell, hogy a Tor hálózaton belül elsősorban az Egyesült Államok kormánya nagyon kiterjedt folyamatot, kiterjedt tevékenységet végez ezeknek a hálózatoknak a lelövése érdekében, viszont elérhetők ezek az oldalak, de számunkra, a laikus felhasználók számára szinte lehetetlen odáig eljutni, hogy valójában itt fegyvert vásárolhassunk.
Magyarul az is előfordulhat, hogy én heteken, hónapokon keresztül kutatok, eljutok valahova, ahol akár egy fegyvert vásárolhatnék, de kiderül, hogy valaki az FBI-tól vagy az amerikai rendőrségtől az, aki fegyverkereskedőnek adta el magát, és engem akar bebuktatni. Ugye? Ezt mondtad nagyjából az előzővel.
Igen, igen, pontosan. Itt bocsánat, hogy mindig visszakanyarodok a gyermekpornográfiához, de ez a legélesebb kérdés most egyébként a Dark Webben, vagy a kábítószerkereskedelem mellett ez nagyon fontos, és ott is az figyelhető meg, hogy ahhoz, hogy valaki, és ez a Tor hálózat előtt is így volt, ahhoz, hogy valaki ezeket a hálózatokat elérje, nagyon nagy ismeretségi körre, aktív fórumozással, aktív részvétellel, ismerősök keresésével, akár saját tartalmak megosztásával lehet elérni. Így juthat el ahhoz a forráshoz, ahol a valós tartalmakat megtalálja, nem azokat a tartalmakat, amelyeket azok az emberek érnek el, akik laikusként megpróbálnak egyébként rákeresni, egy-két fórumot elérnek, majd a rendőrség eljárást indít ellenük, és őket lekapcsolja, azok a valóban kiterjedt hálózatok, amelyek ezeknek a tartalmaknak a kereskedelmére specializálódtak, és ugyanígy van ez egyébként a Dark Webben is, hogy nem egyszerű ezeket elérni, és hogyha el is érjük, akkor is lehet számítani arra, hogy sokszor a szervereknek a honlapoknak a tulajdonosai között is már vannak rendőrök, illetve fedett nyomozók, akiknek az a célja, hogy ezek az adásvédek végbe menjenek, majd lekövetetővé váljanak az elkövetők.
Ez mondjuk kicsit megnyugtat, mert végig gondolva, ha nekem kutató munkával akár elérhető lenne valami, bár azt mondtad, hogy ez sem túl biztos, hogy ez megtörténne, hogy célt érek, akkor feltételezzem, hogy a hatóságok, akik ezzel foglalkoznak, ugyanúgy le tudnak odáig kutatni, vagy el tudnak odáig jutni. Inkább csak az az izgalmas, és nem tudom, hogy erre van-e statisztikád, vagy hallottál erről adatokat, hogy azok közül, akik garázdálkodnak a Dark Webben, és tényleg a sötét, a piszkos oldalát használják, azok közül milyen gyakori, hogy tényleg elkapnak valakit?
Véleményem szerint általában ezeket a honlapokat leszokták nyomni.
De akkor megvan a kezelője is, vagy az indítója, vagy a forrása?
Erre egy példát tudok mondani, a Silk Road példáját. Ross Ulbricht hozta létre ezt a ezt a weboldalt. Ennek az elsődleges célja az volt, hogy különböző illegális tartalmakat, tehát vagy illegális szereket árusítsanak, így kábítószert, fegyvereket például, vagy akár olyan könyveket, amelyeket nem lehet máshogy elérni, például valamilyen szerek előállításához létrehozott vagy megírt kézikönyveket, és ő az infrastruktúrát hozta létre, ő egy informatikus volt, és ő azt mondta, hogy ő csak egy kereskedő felületet hozott létre, ő nem követett el egyébként semmit, és hogy ő nem felelős azért, hogy milyen típusú kereskedelem zajlik az ő oldalán, és ez a Silk Road, ez egy egész nagy oldal volt. 2013-ban sikerült az FBI-nak a folyamatos nyomozó hatósági tevékenység eredményeként utolérni, és az Egyesült Államokban egyébként azt mondta a bíróság, hogy ez igenis bűncselekmény, és igenis tudott róla, hogy ezen az oldalon milyen tartalmakat osztanak meg, illetve milyen szereket, tablettákat és egyéb dolgokat lehet vásárolni, és őt egyébként életfogyti tartószabadságvesztésre ítélték amiatt, mert ez volt akkor 2013-ban a Dark Webnek a legkiterjedtebb illegális kereskedelemre szakosodott weboldala.
Gondolom, akkor ez ilyen precedens értékű volt, figyelmeztetve a többieket, hogy mire lehet számítani.
Igen, itt az a kérdés, illetve az a nehéz ebben, hogy egy nagyon-nagyon általánosan fogalmazva egy macskaegér játék zajlik mindig a hatóságok, és ez minden bűncselekménynél egyébként így van, hogy mikor egy ilyen weboldalt vagy egy ilyen hálózatot lekapcsolnak, akkor annak az olyan résztvevői, akiket nem értek utol, vagy nem kaptak el, ők létrehoznak egy Silk Road 2-t, egy Silk Road 3-at, ahogy ez meg is történt, vagy létrehoznak egyéb másra specializálódott weboldalakat, és így a rendszer önmagát tartja fent.
Mondtad, mi a legnépszerűbb a rejtett résznek a sötét oldaláról. Még vannak ilyen rémsztorik, hogy például bérgyilkos lehet fogadni a Dark Web-en. Ez jellemző?
Nem tudok róla, hogy erre bármilyen tudományos bizonyíték lenne. Ez hasonlít arra, mint amikor arról beszélnek, hogy megrendelt kínzásokat lehet nézni a Dark Web-en keresztül, webkamerán keresztül, és erre licitálni lehet. Például ez is egy olyan hoax, amely valószínűleg nem igaz.
Erről azért vannak filmek, meg ilyen horror sztorik. Az enyhébbekben állatokkal végzik ezeket, a durvábbakban emberekkel? Vagy állatokon, embereken?
Igen, ezt azért cáfolják nagyon erősen, mert a torhálózatnak a több rétegű titkosítási rendszere miatt nagyon-nagyon lassan lehet elérni bármilyen tartalmat. Tehát az, hogy én valamilyen tartalmat elérjek, tehát itt elsősorban csak weboldalak böngészésére gondolunk, ahhoz is nagyon sok idő kell. Így ahhoz, hogy egy webkamera tartalmat lehessen streamelni, ahhoz napokat kellene ott ülni a számítógép előtt, illetve lehetetlen is szinte ezeket a tartalmakat elérni olyan minőségben, hogy ezt egyáltalán nézni lehessen.
Amúgy ezt tök jó, hogy mondod, kíváncsi is vagyok erre. Hasonlítsuk már össze valamivel, amit én egy sima böngészőben csinálok, hogy mit jelent ez, hogy lassú, mert ezt olvastam már, hogy valami brutálisan lassú. Értsük ezt, mondjuk meg akarnék ott nyitni egy e-mailt, amit egyébként megcsinálok 5 másodperc alatt, akkor az körülbelül hányszorosa lenne időben?
Hát erre pontos számot nem tudok mondani, de legalább egy 10 percbe talán beletelik, míg egy mondjuk videó megosztó oldalt megpróbálok megnyitni.
Mert hogy össze kell szedni a darabokat, gondolom.
Azért, mert minden kérésemet titkosítja a rendszer, és amíg eljut tehát az összes titkosítás végigmegy, illetve az lebontásra kerül, hogy én visszakapjam az információt, az nagyon sok időbe telik, és ugye ezt mindenki meg szeretné csinálni, akár egy időben is.
El tudsz képzelni olyan helyzetet, esetet, amikor egy civilnek érdemes vagy hasznos használni a Dark Web-et?
Igen, ezt többször is próbáltam hangsúlyozni, hogy a Dark Web-et nem csak bűnelkövetésre használhatják, hanem akár, hogyha mondjuk Kínára gondolunk, akkor olyan rezsimekben vagy olyan országokban is használható, ahol ilyen-olyan okokból, tehát akár politikai okokból vagy más célzattal tiltanak bizonyos kommunikációt. Így ugye például a kínai kormány szeret minden az országból kimenő kommunikációt ellenőrizni, azért, hogy az ne legyen a kínai kormánnyal, illetve a kormány működésével ellentétes, és egyébként akik a torhálózatot fejlesztették, az amerikai hadseregnél mindig azt mondják, hogy ez lenne a rendszernek a lényege, hogy az elnyomó vagy nem olyan szabályzásra rendelkező országokat, ahol mondjuk cenzúra van, vagy hasonló tevékenység, ott lehetővé tegyék az állampolgárok kommunikációját. Ilyen például, hogyha egy újságíró mondjuk nem jelentethet meg egy cikket, akkor azt a cikket akár a Dark Web-en belül azt elküldheti másoknak, vagy beszélhet olyan forrásaival, amit nem szeretné, hogy mások tudjanak róla. És egyébként ezzel a célzattal hozta létre a Facebook a torhálózaton belül működő Facebookot
wow.
is.
Ez egy új dolog?
Nem kifejezetten, ez már egy több éve működő rendszer.
Például elképzelhető az, hogy egy olyan helyen, ahol üldözik a kereszténységet, meg a keresztényeket, akár egy gyülekezet tudjon egymással kommunikálni, imaleveleket megosztani, vagy bibliatanulmányokat, vagy bármi ilyesmit.
Akár, természetesen.
Ez mekkora? Csak azon pörök közben az agyam, hogy Magyarországon ugye azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, akik felhasználják az internetet, nem tudják kezelni, nem értenek hozzá, és kíváncsi volnék arra, hogy ehhez sokkal nagyobb tudás kell-e. Magyarul, hogyha egy ilyen elnyomottabb területen valaki ezt ki szeretné használni, akár egy olyan jó célra, amit az előbb mondtam, akkor ő ezt meg tudja tanulni, tudja alkalmazni, vagy ez informatikusnak kell lenni?
A torhálózat használatához nem kell kifejezetten informatikai tudás, ez egy egyszerű böngésző letöltése, ahogy más böngészőt is letöltünk, egy e-mail címmel kell regisztrálni a használathoz, hogy azon belül hogyan érjük el a weboldalakat, az már egy másik kérdés, tehát honnan ismerjük azokat a weboldalakat, mivel ezek ugye nem indexált oldalak. Tehát a Google
gondolom, nincsen egy startlap. Igen. Dark web startlap.
Igen, bocsánat, erre szolgál a Hidden Wiki, amelyen olyan, tehát olyan weboldalak is találhatók, amelyek nincsenek indexálva a Google és egyéb, vagy Bing, vagy akármelyik más keresőmotor által, és akkor itt lehet akár olyan tartalmakat, vagy olyan felületeket is megtalálni, amelyeket egyébként nem, vagy hát a másik megoldás, hogy ugye a hagyományos szóbeszéd útján, vagy a kommunikációs technológia más útján keresztül jutnak el ezeknek a weboldalaknak, illetve felületeknek a címei.
Azt számon tartja valaki, hogy én letöltöttem a tort? Megjelenik valamilyen rendőrségi vagy hatósági felületen, hogy Rédl Ádám gépére letöltődött ez a felület?
Nem, és ez nem is jelenhet meg, ennek nem a torhálózathoz kapcsolódóan van jelentőség, hanem ez egy egyszerű adatvédelmi kívánalom, tehát senkinek az IP címét nem adhatják ki Európában legalábbis olyan célzattal, hogy ezt valaki listázza, hogy az adatvédelmi törvény, a GDPR egyértelműen tartalmazza azokat a szabályokat, amely megtiltja azt, hogy bárkinek cél nélkül tárolni lehessen akár az IP címét, vagy a nevét, vagy bármely személyes adatát. Ez különösen igaz akár például a tor a letöltésére is. Ez pont azért van, hogy senkit ne lehessen megfélemlíteni azzal, hogy ő mondjuk ilyen alkalmazásokat használ, és ezért is említettem, hogy a torhálózat az nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a bűnelkövetési célzattal jött létre, és hogy bűnelkövetésre használják csak és kizárólag.
Azt nem értem, hogy te, aki ezt tanítod is egy kurzuson, meg rá is látsz, és el is mondod, hogy nem csak negatív dolgokra való meghasználható, miért nem próbáltad egyszer ki? A kíváncsiság nem vitt arra, hogyha ennyire pozitív dolgokra is használják, akkor belenézzünk?
Hát ahogy említettem, már volt, hogy feltelepítettem a torböngészőt, és így belekukkantottam, hogy hogyan is működik.
Tehát akkor mégis kapargattad a felszínt.
Igen, azt említettem korábban, viszont én nem éreztem szükségét ennek a használatára, mivel nekem nincsenek sem olyan, illetve azt gondolom, hogy Magyarországon nincs szükség arra, hogy a gondolatainkat elrejtsük mások elől, vagy hogy olyan rejtett hálózatokon beszéljünk, illetve én azt gondolom, hogy olyan információkat nem keresek, amelyeket szeretném, hogy mások ne lássanak semmiképpen sem, mindazzal együtt, hogy az adataink azért átmennek az internet szolgáltatón, egy bármely internet szolgáltatóra gondolva, de én magam személy szerint, és én mindig ezt is mondom, bízom az adatvédelmi szabályokban, illetve a NAI működésében is. Én nem vagyok érdekelt abban egyáltalán, hogy ezeket az információkat elrejtsem magamról.
Ezzel egyetértek, és nagyon jót mondtál. Én mindig gondolkozom azon, hogy miért akadnak ki egy csomóan, hogy átmennek ilyen rendszereken az adataik. Kifejezetten élvezem, mert nem nagyon vannak olyan dolgaim, amit úgy nagyon titkolnék, és tetszik az, hogy emiatt olyan hirdetéseket, meg olyan reklámokat kapok, amik konkrétan az én érdeklődési körömhöz tartoznak. Jó, néha creepy, hogy elejtek két mondatot Baliról egy sztoriban, és aztán megjelennek a hirdetések, hogy lehet oda menni, megutazni. Belegondol az ember, hogy jaj, azért mennyi mindent tudnak róla, viszont nem hiszem, hogy nagyon olyat megtudhatnának rólam, amit itt szégyelnék.
Igen, itt az a kérdés, hogy az ember mitől fél jobban? Hogy attól félek jobban, hogy az internet szolgáltatóm látja az én böngészési előzményeimet, vagy a Facebook, vagy a Google, vagy a Twitter látja az én böngészési előzményeimet, a keresőszavaimat, és az alapján hirdetéseket küld nekem, vagy éppen tudja azt, hogy terhes vagyok, vagy beteg vagyok, vagy fáj valamim, vagy az a nagyobb veszély, hogy én megadom egyébként az adataimat akár egy VPN szolgáltatónak, amely a VPN szolgáltató arra használható, hogy az IP címünket elrejtse az internet szolgáltatónk elől. Tehát az internet szolgáltatóm az egyetlen egy IP címet lát, hogy én beléptem a saját VPN szerveremre, amire előfizetek, és azon belül, hogy én milyen honlapokat nézek, azt nem látja az internet szolgáltató, úgyhogy ha a hatóság mondjuk megkeresi az internet szolgáltatót, akkor csak azt az egy elérési címet látják. Tehát ez is arra szolgál. De kérdés az, hogy az a cég, aki létrehozta ezt a VPN szolgáltatást, ő milyen adatvédelmi kívánatnak felel meg, és hogy hol letelepedett, hogy milyen szabályok vonatkoznak rá. Lehet, hogy éppen a GDPR sem vonatkozik rá, ezért az adataimmal bármit kezdhet.
Igen, viszont hogyha mondjuk olyan, hát nem tudom, remélem ez nem illegális, bevállalom. Olyat csinálok, hogy a YouTube-ról fogom és le akarom tölteni egy filmnek a hangját MP3-ban, akkor vannak ilyen átalakító fórumok, hova beírod a linket, és akkor letölti MP3-ban. Ott azért rendszeresen feljönnek olyan reklámok, amiknek nem annyira örülök. Gyakran pornográf tartalmak, de mindenféléket el lehet itt képzelni. A dark webben elképzelhető, hogy valaki pusztán jó szándékkal felmegy, és szembe jön vele valami olyan, ami belesodorja a bajba?
Én nem gondolom alapból, nem gondolom azt, hogy az interneten csak úgy bele lehet sodródni a bajba. Természetesen rá lehet kattintani olyan tartalmakra, amelyet nem szeretnénk látni, ilyen akár ezek a hirdetések is, amelyek gyakran ugye azért kerülnek be a rendszerbe, mert hiába a Google AdSense rendszere, amely a legtöbb honlap használ, az igyekszik szűrni a hamis hirdetéseket, de vannak olyan oldalak, például a YouTube-on ezek a hangletöltő oldalak is olyanok, hogy nem annyira ismertek, illetve nincsenek a rendszer központjában, ezért nem kerülnek ellenőrzésre, és az ő hirdetőik használják ezt ki, hogy feltöltenek olyan hirdetéseket, amelyek általában amúgy nem valós hirdetések. Tehát azt tudni kell, hogy az olyan hirdetések, amelyek nem személyre szabottak, és csak random megjelennek, akár az, hogy 15 nyelv megtanultunk két napon belül, ezek általában hamis hirdetések, és ezeknek egy célja van, a kattintásunkat elnyerni.
Ráadásul én olyat is hallottam, és nem tudom, hogy ebben lehet-e igazság, hogy előfordul, hogy ahol ki lehet ezt X-elni, oda rakják sokszor a tovább linkelés gombját, tehát én rányomok az X-re, de már visz is tovább az oldalra azzal, hogy én csak ki akartam nyomni ezt a valamit.
Igen, ez a bűnözéstől nagyon távolra vívő terület egyébként, ahogy említetted, az online viselkedés alapú reklám az, amelyet te szeret, ugye az, amely a kattintásunk, illetve a kereső szavaink alapján megjegyzi azt, hogy mi mit szeretünk, és ilyen típusú hirdetéseket ad számunkra, viszont ugye ezek a hirdetések, ezek kattintás alapon fizetnek az adott honlapnak. Tehát, hogyha én beépítem a saját honlapomra, mondjuk a Rédel Ádám honlapra te beépítesz ilyen AdSense felületeket, és ilyen bannereket engedélyezel, akkor ugye azért te kaphatsz mondjuk bizonyos pénzt a kattintás alapon. És azért, hogy a különböző weboldalak, akár olyan weboldalak, amelyek letöltésekre is használhatók, kapjanak pénzt, ezért ők érdekeltek abban, hogy minél több ilyet helyezzenek el a honlapjukon, akkor is, hogyha amúgy hamis hirdetésekről van szó, és mi már azzal, hogy rákattintottunk, azzal már ugye neki pénzt generáltunk. És itt mindig az a lényeg, hogy rávegyenek minket, hogy kattintsunk arra az adott.
Annyira izgalmas ez az egész, és újabb témákat indukál, úgyhogy remélem, hogy majd még más dolgokba is belemászhatunk. Egyébként szeretném mondani a Mit lépnél hallgatóinak, hogyha van olyan téma, ami ezzel kapcsolatban kifejezetten érdekel titeket, téged, akkor nyugodtan írd meg a Facebookunkon, és akkor igyekszem utána menni konkrétan annak a dolognak, ami izgalmas. No de, egy gyors összegző kérdés, még mielőtt belemegyünk a kis activity rovatunkba. Van-e olyan, amit a dark webbel kapcsolatban én kihagytam, és te még fontosnak tartanád elmondani? Gondolkoztál ugye a témán te is, mielőtt leültünk beszélgetni. Én azt hiszem, hogy most már jobban látom a dolgot. Nem annyira fekete, mint amennyire hittem, de mivel nincsen rajta dolgom, ezért nincs is keresnivalóm ott. Én nagyjából itt tartok saját magamban.
Igen, amit fontosnak tartok elmondani, az az, hogy egy olyan terület a dark web, illetve maga a torhálózatnak a működése, amelyre reagálnia kell természetesen a tagállamoknak, szükséges a szabályozás, különösen az igazságszolgáltatását a bűnfelderítés szempontjából azért, hogy az illegális tartalmak száma csökkenjen. Erre különböző reakciók lehetnek, lehet akár, hogyha Kínára gondolunk, akkor a tiltás, de lehet egy észszerű szabályozás is, vagy éppen a nyomozóhatóságok munkájának elősegítése, mint az Egyesült Államokban, de hogy semmiképpen sem lehet, ahogy te is említetted, ezt feketén-fehéren látni. Tehát mindenképpen meg kell találni azt az egyensúlyt, amelyben elő lehet segíteni úgy a demokratikus működést, akár olyan államokban is, ahol ez nem lehetséges, és mindazzal együtt meg kell szüntetni azokat a tartalmakat, amelyek károsak lehetnek az emberekre. És ugye itt még nem is beszéltünk a különböző adathalász programoknak a terjesztésére, vagy a hacker tevékenységnek az árusítására, vagy a zsaroló vírusok árusításával foglalkozó dark web oldalakra. Tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van, amit igenis szabályozni kell, és ezek mind-mind felszínre kerülnek a különböző adathalász e-maileken, a tegnap is megjelent hír a zsaroló vírusokról, tehát ezekkel kapcsolatosan.
A zsaroló vírusokról egy mondatot mesélj még, légy szíves, ezt hogy kell elképzelni?
Igen, a zsaroló vírusok között a legismertebb az a WannaCry volt 2014-ben. A zsaroló vírusok lényege az, hogy a megfertőzött számítógépeken az adatok elérését lehetetlenné teszi, vagy csak bizonyos adatokét, vagy az összes számítógépen lévő adatot. Ez azért probléma, mert ezek gyakran kormányzati rendszereket, illetve egészségügyi rendszereket, vagy úgynevezett kritikus infrastruktúrákat érnek, tehát olyan rendszereket, amelyeknek a működése eszenciális a társadalom megfelelő működéséhez, és ugye váltságdíjat kérnek azért cserébe, hogy ezek a tartalmakat feloldják. Ennek általában két szakasza szokott lenni, hogyha van 50%-os árengedmény, hogyha rövid időn belül fizet az illető, vagy van egy hosszabb idő, amely magasabb költségeket eredményez. És hogyha ugye fizet, akkor ezt feloldják.
És élnek a zsarolás iskola példájával, hogy oké, kifizeti az ember, rend van, és utána mondjuk fél évvel később megint kérnek?
Természetesen ezek...
Magyarul nem szabad belemenni az alkudozásba soha.
Igen, igen. Minden honlap, illetve minden informatikai szakértő, illetve biztonsági szakértő azt mondja, hogy soha nem szabad fizetni. Mindig készítsünk biztonsági másolatot, pont azért, mert hogyha fizetünk, egyrészt nincs arra biztosíték, hogy ezeket a tartalmakat mi visszakapjuk, tehát hogy valójában küldenek egy feloldó kulcsot, vagy egy olyan programot, amelynek segítségével képesek vagyunk feloldani a tartalmainkat, vagy az is lehet, hogy a számítógépünk belekerül, illetve az IP-címünk belekerül egy olyan listába, amelyről látható az, hogy mi már kaptunk ilyet, és valószínűleg vagy a Windows frissítésünk hiányzik, vagy bármely más úgynevezett hátsó ajtó nyitva van a számítógépünkön, amelyen keresztül ilyen zsaroló vírust kaphatunk.
Ezek mögött általában egy ember van? Egy hacker?
Nem, ezek mögött általában többen vannak. Az lehet, hogy a zsaroló vírusnak a kifejlesztője, mint ahogy a WannaCry-a kapcsolatban egy másik malware-nek az árusításánál felmerült egy elkövetőnek a neve. Ő például azt csinálta, hogy ő megírta a programot, és ezt eladta harmadik félnek, aki végül évekkel később használta ezt a programot. Tehát az is lehet, hogy egy ember, de általában ezek bűnelkövetői hálózatok. És ami fontos, hogy ma már nem beszéltünk azokról a hackerekről, akik elsősorban egyedül tevékenykednek és ilyen-olyan célzattal, hanem az látható, hogy a szervezett bűnözésnek egy nagy része az erre specializálódott és összetartó és szervezetten működő csoportok foglalkoznak ezekkel.
Biztonságosabb a Macintosh, mint bármi más? Itt mondtad a Windows példát.
Múlt héten kérdezték ezt tőlem az egyik kurzusomon. Én akkor is jeleztem, hogy ugyanúgy áldozatai lehetünk bármely adathalászati tevékenységnek, tehát ugyanúgy kaphatunk olyan e-maileket, amelyek trójaiakat tartalmaznak, olyan e-maileket, amelyek keylogger, tehát billentyű kombinációt rögzítő vírusokat küldenek, ugyanúgy kaphatunk ilyen úgynevezett zsaroló vírusokat, csak más típusúakat, mert azok más típusú sérülékenységeket fognak kihasználni.
Keylogger, vagyis tudja, hogy miket ütöttem le, és esetleg megfejti a jelszavamat?
Igen, de még inkább a bankkártya adataimat rögzíti, amikor online vásárolok valamit.
Világos. Azt a mindenit. Jó, még egy picit belemegyünk abba, hogy milyen részei vannak a dark webnek, milyen tartalmakat lehet rajta találni. Arra gondoltam, hogy az Activity rovatban egy statisztikát vizsgálva egy kicsit ebbe a témába gyakorlati oldalról is belemászunk, jó?
Rendben.
Mit lépnél? Activity.
A sötét web tartalmam, ez egy 2015 januári tanulmány. Itt mielőtt belekezdtünk a beszélgetésbe, megerősítettél abban, hogy tényleg ilyen kicsit régebbiek a leginkább hozzáférhetőek. Ez azért van így, mert ennyi idő kell ahhoz, hogy publikálják, vagy azért van így, mert egészen egyszerűen a frissebbért fizetnem kellett volna?
Ez azért van így, mert nagyon nehéz kutatásokat végezni a dark webben, nagyon nehezen elérhető, illetve nem lehet egyszerűen mondjuk kriminológiai vizsgálatokat végezni, mert ezeknek a weboldalaknak kiterjedésének és a tartalmának a feltérképezéséhez informatikai tudás kell. Ezért nagyon nehéz olyan együttműködéseket kialakítani, amelyben ugye két más terület kutatója képes együttműködni, ami az internetes bűnözés kutatását így nehézé is teszi.
Minden esetre én most Gret Owen Portsmouth tanulmányára szeretnék hivatkozni. Ő felsorolta azt, hogy mi történik a dark webben, és meg is vannak nagyjából így a százalék arányok, egy diagramon, egy kör diagramon ábrázolja ezt. A más nem jegyzett kategória a legnagyobb, ez nagyjából az egyharmada, a másik kétharmadra oszlanak el a többiek. Hát így kíváncsi volnék, hogy betippelnéd el, hogy melyik a top. Elmondom, hogy az ő kutatása szerint mi a top 3, és hogy ezek közül szerinted melyik vezet. A drogok benne van a top 3-ban, a csalások benne van a top 3-ban, és a fekete piaci oldalak, vagy a fekete piac oldalai is benne van. Szerinted melyik vezet ebből a háromból?
Hát én azt gondolom, hogy a kábítószer kereskedelem az elsődleges.
Nagyon közel jársz, a csalások egy kicsit több, de én azt hiszem, hogy ez egy tágabb fogalomkör. Abba több minden bele tud menni. Itt van még a bitcoin, tehát ezek szerint ennek a kereskedésének nagy része itt zajlik.
Igen.
A visszaélések bejelentése, amit én nem értettem. Te mondtál erre egy angol kifejezést, ez mit jelent, hogy a visszaélések bejelentése?
Igen, a visszaélések bejelentése az az angol whistleblowing kifejezésből ered, vagy kifejezés fordítása. Ez magyarul közérdekű bejelentésnek fordítható. Van erre magyar jogszabály is egyébként. A whistleblowing tevékenység a Snowden-re gondolva például az, amikor olyan információkkal rendelkezünk saját vállalatunkról, vagy valamely más cégről, amelyikkel kapcsolatban vagyunk, amelyet nem merünk a nyilvánosságra hozni, vagy azért, mert félünk a felelősségre vonástól, vagy félünk attól, hogy elveszítjük munkahelyünket. Tehát ahogy említettem, ez is egy legális tevékenység, illetve egy társadalom működését segítő tevékenység a DeFi-ben, illetve a Tor hálózaton belül. Egész egyszerűen, hogyha valamilyen fehér galléros, tehát olyan bűncselekményről tudok, amelyet valaki pozíciójából eredően követte, vagy valamilyen gazdasági célzattal követte a cégen belüli csikkasztás, hűtlenkezelés, vagy bármilyen más bűncselekmény, vagy az egész szervezet mondjuk környezetkárosító bűncselekményeket követel, de nem merem feljelenteni, tehát nem merek bemenni a rendőrségre, mert félek attól, hogy engem is elítélnek, mert ugye én is közreműködtem mondjuk bizonyos bűncselekmények elkövetésében, ugye azért, hogy ne veszítsem el a munkahelyem, és ezért nem merek feljelentést tenni. Hiába a magyar szabályozás sokszor azt mondja az ember, illetve azt mondja az alkalmazott, hogy ez nem elég vonzó nekem, nem elég vonzó az, hogy enyhíthetik a büntetésem korlátlanul, vagy hogy eltekinthetnek a felelősségre vonástól, mellette elvesztem a munkahelyem, tönkre megy a cégem, akkor ez egy út, hogy ezeken a felületeken is bejelenthetem, és ezek felszínre kerülnek ezek az információk, és akkor megindulhatnak az eljárások anélkül, hogy engem azonosíthattak volna.
Na jó, ez érdekelemben, hogy ez nem ilyen pusztába kiáltott szó. Én kicsit azt érzem, hogy oké, tök jó benne a lehetőség, van benne lehetőség, de tényleg eléri azt, aki tud lépni, vagy segíteni, vagy tenni? Nem azon, hogy csak egy lehetőség, aminek nincsen feltétlen meg az a célállomása, amihez mindig eljut?
Igen, vélhetően ezért is ennyire hatékony, mert hogyha direkt tevékenységet szükségeltet az, hogy én valamilyen információt, vagy direkt...
Magyarul ez hatékony, eljut oda, hova el kell jusson általában?
Igen, tehát ahogy említettem, a dark webben óriási a nyomozóhatósági jelenlét is, tehát hogyha olyan információkat találnak, amely hasznos lehet valamilyen nyomozás lefolytatása szempontjából, vagy bűncselekmény merül fel, akkor ezeknek igenis képesek utána menni.
Segítség zaklat a főnököm, valószínűleg utána mennének.
Nem gondolom, hogy ilyen kis volumenű cselekmények esetén is ez működik. Én itt elsősorban nagyobb gazdasági bűncselekményekre, mondjuk, hogyha egy nagy vállalat valamilyen olyan bűncselekményt megvalósító tevékenységet folytat, akár kartel tevékenységet. Tehát a whistleblowing az elsősorban ezeknek a cselekményeknek a feltárására szolgál. Az, hogyha a főnököm engem zaklat, akkor mindenkinek azt javaslom, hogy a hagyományos rendőrkapitányságon jelenjen meg, és ezeket a cselekményeket jelentse be.
Világos. Meg nyilván kell hozzá valami alap is, hogy ezt komolyan vegyék, tehát bizonyíték is kell arra, hogy ez valóban úgy van, és nem csak ugrálok. Ennek ellenére valószínűleg, hogyha egy kellően nagy súlyú dolgot így kijelentenék, akkor elkezdenének utána járni. Jó, nézem tovább, akkor itt vannak a hekkelések, a hekkerek munkái.
Igen, ahogy említettem, ez egy szintén nagy terület, amiről beszélgetés első felében nem volt szó. Amit fontos tudnunk a hackerekről, illetve az informatikai bűnelkövetésről alapjában véve, hogy a 90-es években egy romantikus kép alakult ki a hackerekről, hogy ők valamilyen vagy politikai célra, vagy csak kíváncsiságból, vagy valamilyen tanulási célzattal kezdték el a tevékenységüket, vagy folytatták a tevékenységüket. Ez mára már egyáltalán nem igaz. Ma már a hacking tevékenysége, és itt nem az etikus hackelésre, ezért is talán a hacking.
Vártam ezt a kifejezést, az etikus hackert, igen.
Igen, itt a hacking kifejezés azért is nem teljesen helytálló. Itt a kártékony hackingre kellene gondolni, vagy angolul a malicious hackingre kell gondolni, amelynek az a célja, hogy anyagi hasznot hozzon a hackernek. Ahogy említettem, a vírusírás vagy a malverek készítése is egy ilyen tevékenység, illetve mondjuk egy adathalász listának a létrehozása, vagy egy adathalászattal foglalkozó weboldalnak a programozása. Ezek mind-mind olyan tevékenységek, amelyeket szolgáltatásként lehet árulni. Lehet árulni megfigyelést, vagy webkamerán keresztüli megfigyelő programokat. Ezeket létrehozzák, szépen meghirdetik, és ezeket eladják. De akár újabb autók feltöréséhez használt elektronikai eszközöket is.
Magyarul van egy felülete a bűnözőknek arra, az informatikai bűnözőknek arra, hogy eladják a módszereiket.
Igen, igen. Igen, ez azért fontos, mert ma már nem beszéltünk a bujkáló és egyébként a kormány céljával nem egyetértő hackerekről. Ezek maximum a nagyon, nagyon fiatal és még idealisztikus elképzelésekkel rendelkező hackerek lehetnek, akiknél vagy csak epizóda bűnelkövetést néha belecsúsznak, és mondjuk egy-egy olyan hálózat, mondjuk mint a Telekomnak a rendszerébe való belépés, elkövetnek hasonló cselekményeket, de itt már nem erről a szintről beszéltünk.
Amúgy egyszer volt a közelmúltban, nem kerestem rá most, lehet, hogy te egyből tudnád mondani, hogy valamelyik rendszerbe betörtek, talán a BKK, BKV-nál volt egy ilyen, hogy egy fiatal srác feltörte a rendszert, és én totálisan kiakadtam rajta, hogy az volt, hogy őt megbüntették ezért, ahelyett, hogy azt csinálták volna, hogy köszönjük szépen, hogy észrevetted ezt a dolgot, kapsz tőlünk ajándékba egy éves bérletet, és fejlesztjük, kijavítjuk a dolgot, és hogyha később elmész egy olyan iskolába, akkor várunk szeretettel.
Igen, a BKK hack volt az, amikor végül nem vonták felelősségre egyébként.
Végül nem
vonták felelősségre.
Volt a botrány.
Volt róla szó, igen, feljelentést tett a Telekom. Abban az időben fejlesztették, ma is fejlesztik még szerintem, de akkor is fejlesztették a BKK elektronikus jegyrendszerét, és kiderült, hogy egy megfelelő az URL-ben, tehát a címsorban beírt megfelelő számok segítsége 50 forintért lehetett Budapesten BKV jegyet vásárolni. Ezt a 16 éves fiatal, vidéki fiatal egyébként megtette, majd jelezte a BKK-nak, hogy ő neki lehetősége nyílt jegyet vásárolni.
Ráadásul becsületes is volt, mert igen. Jelezte. Igen?
És itt annak ellenére, hogy ő ezt jelentette, a Telekom azt mondta, hogy ő behatolt a rendszerbe, ezért elkövette a BTK 423-as szakaszába tartozó információs rendszer vagy adott megsértése bűncselekményt, azzal, hogy engedély nélkül, tehát jogosulatlanul belépett a rendszerbe. Így meg is történt a feljelentés, de szerencsére az ügyészség azt mondta, hogy ez a cselekmény nem tekinthető bűncselekménynek, tehát nem valósította meg azt a tényállásszerűséget, mert nem... Tehát nem igényelt rendszer feltörés, vagy valós behatolást, ezt mondta.
Ilyen esetekben én annyira jutalmazás elvet követnék. Facebooknál is úgy van, nem? Hogyha találsz valami hibát a rendszeren, és jelented, azért még pénzt is kapsz. Nekem lenne egy rendszerem, és valahogy fel lehetne törni, akkor biztos vagyok benne, hogy tudni akartam, hogy ezt valaki megtette, hogy kijavítsam a rést. Úgyhogy jó az, hogy nem lett belőle büntetés, de ez már az én személyes véleményem.
Igen, viszont itt egy másik példát hoznék, például a Telekom rendszerébe behatoló fiatalt, aki szintén, ha jöttem, tavaly előtt követett el bűncselekményt azzal, hogy behatolt a Telekomnak a rendszerébe egyébként egy külsős, tehát mindenki számára elérhető IP cím segítségével. Ő ekkor jelezte a hibát a Telekomnak, és a Telekom nyitottan állt felé, elfogadta, hogy ez a hiba valójában létezik, és ezt javítani fogják, illetve a fiatal felajánlotta, hogy hogy segít ennek a hibának a kijavításában, illetve a későbbi hibák kijavításában, viszont egy horribilis összeget fogalmazott meg, vagy ajánlatot tett a Telekomnak, azért cserébe, hogy ő ilyen tevékenységet végezzem, és ezt nem fogadta el a Telekom.
Na jó, de ez innentől egy visszaélés, vagy egy akár zsarolás is lehet.
Ez egy tárgyalás volt ekkor még, tehát feljött a srác, vidéki srác feljött Budapestre, és nem tudtak megegyezni. Ezt úgy vette a Telekom is, hogy nem történt megállapodás, ezért a kettő közötti kapcsolat, vagy közöttük lévő kapcsolatnak vége szakad, csak hogy ezt követően a fiatal elkezdett ismételten behatolni a rendszerbe, mondván, illetve azt jelezte a védekezésében is, hogy ő továbbra is csak a hibákra szerette volna felhívni a figyelmet, holott szerintem ebben az esetben már egyértelműen láthatjuk azt, hogy a cselekménynek már igenis volt társadalmi veszélyessége, különösen azért, mert olyan belső hálózatokhoz is hozzáfért, ahol felhasználói adatok voltak. Szóval nem mindegy az, hogy én belépek egy rendszerbe és 50 forintért tudok éjjel vásárolni, vagy belépek egy olyan rendszerbe, ahol több ezer ügyfélnek az adatai és a személyes információi vannak, majd azt esetleg lementem és tárolom magamnak.
Igen, és itt jön be megint az etikai kérdéskör, hogy milyen indulattal vagy milyen szándékkal áll hozzá az, aki ezt az egészet csinálja. Nyilván itt ebben az esetben a pénzszerzés volt a cél.
Itt igen, a védekezése alapján a figyelemfelkeltés volt a cél, de valójában az, hogy ő állást kapjon, fizetést kapjon, és ezzel próbálta magának megnyerni, ami egyébként a 2000-es évek elején és a 90-es évek végén a hackereknél egy bevált gyakorlat volt, és akkor több-kevesebb sikerrel, de ma már azt láthatjuk, hogy azért ettől elzárkóznak. Amivel ellentétes az általad említett Facebook tevékenysége az az, hogy a Facebooknak vannak meghirdetett úgynevezett bounty hunting programjai, tehát ilyen bug-kereső vagy hibakereső programjai, ami azt jelenti, hogy ha teszteled a rendszert, vagy be akarsz hatolni, akkor azt megteheted, és ezért mi neked fizetséget fogunk adni. Tehát az Egyesült Államokban ez egy elfogadott gyakorlat, a Google-nek is van egyébként ilyen programja, ami szerintem teljesen rendben van, biztosuk is arra a fiatalokat, hogy így próbálgassák a tudásukat, illetve így szerezzenek pénzt, hogyha erre megvannak a legális keretek és a lehetőség.
Igen, és ezt pedig kifejezetten támogatom, hogy legyenek ilyen legális keretek meg lehetőségek, mert szerintem ez egy jó rendszer.
Igen, ezt én is egyértelműen támogatom.
Aztán nézem itt tovább a sort. Viszonylag kicsi falat a pornográfia, nyilván az is benne lehet, hogy nem feltétlen érnek el minden felületet, ahogyan te is mondtad a beszélgetésünk elején. Szerepel még itt az ábrán, a diagramon a blogok felülete, valószínűleg itt olyanról van szó, amit mondtál, de javíts ki, ha tévednék, hogy olyan területeken, ahol ez mondjuk tilos, vagy olyat akarsz közölni, amit nem akarsz névvel vállalni, de fontos lenne, ugye?
Igen.
Az utolsó kategória pedig a bántalmazások.
Igen, az abuse az általában a child abuse-nak a kifejezése szokott lenni, tehát a gyermekek zaklatása, bántalmazása, ez is a gyermekpornográfiához, illetve a szexuális erőszakhoz kötődő cselekmény, ez lehet akár emberkereskedelmi célú gyermekbántalmazás is, vagy azt megelőző gyermekbántalmazás, vagy egyéb ehhez kapcsolódó terület.
Ugye itt nyilván bekeverednek a nyelvek is a pakliba, a dark web alapvetően angolul működik, vagy van valaki, aki Magyarországon is vizsgálja ezeket a felületeket, hogy magyarul ne történjen rajta rossz?
Alapvetően ezek angolul működnek. Én kerestem, de én nem találtam magyar hatóságokkal kapcsolatos bármilyen információt. A Nemzeti Nyomozóiroda végez nálunk felderítési tevékenységet az informatikai bűnözés területén, viszont, hogy a dark webbel bármilyen kapcsolatuk lenne, bármilyen közvetlen kapcsolatuk lenne, arról nem tudok, hogyha van szerv, amely egyébként ezzel foglalkozhat, még az a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, de ez elsősorban kibervédelmi célú feladatokat lát el.
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben!
Mit lépnél, ha ellenet fordítanák a dark web szolgáltatásait? Volt már olyan felület, ahol ez kicsit bejött a pakliba, de kíváncsi vagyok a te válaszodra erre. Ugye nem egy abszolút választ szeretnénk, hanem csak kíváncsi vagyok, hogy te mit lépnél egy ilyen szituban. Volt szó arról, hogy vannak zsaroló vírusok, lehet, hogy valaki vásárolt egy olyan programot, amit ellenet fordít, de ki tudja, lehet, hogy megjelenik rólad a dark webben egy olyan tartalom, amit véletlenül a webkamerát felvett, és valahogy eljut valakihez, vagy felraktad egy felhőbe, és valaki hozzáfért. Nem tudom, mit lépnél, hogyha ellenet fordítanák ezeket a dolgokat, vagy ezekből valamelyiket a dark webben?
Hát én elsősorban a nyomozóhatósághoz fordulnék. Azt tudni kell, hogy a dark webről jövő problémák, amelyek minket elsősorban érinthetnek, az például az adathalászat, és ugye mindenféle vagyoni vagy vagyonelleni bűncselekmény, így az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást megvalósító cselekmények, tehát a különböző zsarolóvírusok és egyebek, tehát ezek azok az a terület, amely elsősorban minket érinthet, vagy az, hogy valamilyen akár webkamerás tartalmakkal minket zsarolnak. Ezekben az esetekben kiemelten fontos a nyomozóhatóságokhoz fordulni, mert az látható, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen bejelentés érkezik. Ahogy említettem az előző beszélgetésben is, legtöbbször, hogyha valamilyen bankkártyával kapcsolatos csalás ér minket, akkor nem jelezzük, hanem hagyjuk, hogy a bankunk kártalanítson, de pont emiatt nem kerülnek felszínre ezek a cselekmények. Tehát nincs arról valós szám, illetve nincs reagálási képesség ezekre a cselekményekre, mert olyan elenyésző a számuk, hogy nem látjuk azt, hogy milyen mértékben történnek, illetve hogy ha látjuk is, akkor is nagyon nagyon alacsony vagy kis arányban. Szóval mindenképpen azt mondom, hogy a nyomozó hatóságokhoz való fordulás lenne az elsődleges, mert az rászorítaná a büntetőigazság szolgáltatást is, hogy igenis ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Ezeket a cselekményeket fel kell deríteni, utána kell menni. Ha azt látjuk, ahogyan most az ügyészségi gyakorlat is látható egy például általam végzett budapesti kutatás alapján, hogy a legtöbb információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény, az annyi, hogy valaki, például a barátnőnk belépett a mi jelszavunkkal az e-mail címünkre, vagy a Facebook oldalunkra, és ott letörölt minket, vagy éppen írogatott az ismerőseinknek, bosszúból, vagy bármilyen célból, vagy az, hogy bankkártyánkat használták mondjuk egy ATM-ben, vagy valamilyen más online felületen, de ezek száma is egyébként elenyésző, és azok az informatikai bűncselekmények, amelyek egyébként a rendszereinket érintik, vagy tönkreteszik a számítógépünket, vagy többször is megkárosítanak minket, azok nem kerülnek felszínre, mert nagyon kismértékben fordulunk a hatósághoz.
Két dologban teljesen biztos vagyok. Én mostantól bitcoinban kérem a fizetésemet, és megint egy világot egy kicsit közelebbről megismerhettem neked köszönhetően, úgyhogy hálás vagyok a beszélgetésünkért Varga Árpáddal, az NMHH Média Tudomány Intézetének munkatársával és kriminológussal beszélgettem.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És bízom benne, hogy 2020-ban majd még folytathatjuk. Egyelőre a visszajelzések alapján ez a torrent, meg ez a picit szürkébb zóna az, ami érdekli a hallgatókat, akár erről is, de várom azokat a megjegyzéseket, kommentárokat a Facebookon, amikben összefoglalod, drága hallgató, hogy mi az, ami téged érdekel, és bízom benne, hogy te is partner leszel abban, hogy ezeket majd átbeszéljük. Köszi még egyszer.
Köszönöm.
És hogyha új vagy még a Mit Lépnél csapatában, akkor ajánlom szíves figyelmedbe a podcast csatornánkat. Kérlek, hogy iratkozz fel, meghallgathatod a korábbi epizódokat, és az újakról is kapsz értesítést. A Mit Lépnélnek van Facebook oldala is. Nagyon köszönöm a lájkokat és a kommenteket, és szeretnélek megkérni rá, hogyha időd és energiád engedi, hogy az iTunes felületén értékeld a műsort. Ha belefér, akkor 5 csillaggal. Jó? Hadd legyek elfogult az adással kapcsolatban, és a véleményedet is nyugodtan írd oda, fogalmazd meg, mert szeretnék ezek által fejlődni, és még inkább olyanná formálni ezt az adást, hogy a közös gondolkodásnak legyen a terepe. Én Réd Ládán vagyok, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit Lépnél. A Mit Lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Mit lépnél? A következő lépés. A tied.
Ez a podcast. A podcast családtagja. Podcast.
Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.